Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdv mindenkinek, ez a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. Itt van a mikrofonnál Dankó Bence, a Mediátor stratégiai vezetője, szevasz.
Köszöntünk mindenkit.
És szintén itt van velünk a stúdióban Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Hello, Gyuri!
Szia, Viktor! Üdvözlöm a hallgatókat!
A mai fő témánk az az, hogy megégethetik-e magukat a márkák a Katari VB-n. A híreink között szó lesz a Bookline új aktivitásáról. Beszélünk egy fricskáról, amely az Erste-től ment a K&H-nak, valamint a spotszemlében beszélünk az eMAG Black Friday spotjairól és a Telekom saját márkás telefonját népszerűsítő spotjáról. Ezzel kezdünk? Úgy néz ki ez a telefon, mint a OnePlus egyébként. Jól néz ki a spotban, a reklámban, jól néz ki. Tehát, hogy ilyen menőnek tűnik, szívesen vennék, ha nem lennék Apple-ös.
És tök jól néz ki a reklám is egyébként. Tehát itt stylingban, vágásban,
mennyibe
képekben.
Kerül? Drága
a reklám? Nem tudom.
Nem, ez a telefon.
Azért lehet szeretni, vagy azért lehet megnézni, vagy azért érzed azt, hogy jó, ez nem gáz, mert jó kameramozgások vannak benne, jó gondolat, ez a minden zsebbe belefér, mindenkinek jó, neked csináltunk egy telefont. Az az egészben az érdekes, hogy ugye nem ad semmiféle pozícionálást, vagy bármi különösebbet ehhez a telefonhoz.
De igen, az elhangzik benne, hogy kicsit ilyen magadra szabható, és szerintem kicsit ilyen az univerzális, de mégis akkor ki tudod alakítani hozzá a csomagodat, vagy valamit, tehát hogy ezt nem
sincs,
tudjuk egyébként.
Az sincs, az annyi van, hogy csináltunk nektek egy telefont, kedves telekomosok, a Tettek hálózatára, és így nem annyira tudod eldönteni, hogy most Tettek hálózata, vagy telefon.
Ez a nagy
egész VU is egy kicsit sok. Viszont mégis nézed, mert olyan poén ez, ahogy a telefon szemszögét, vagy a telefon szögét, forgásszögét így leköveti a kamera, amikor becsúszhatod egy zsebbe, kihúzod egy táskából, és akkor van ugye ez a mozdulat, hogy fejjel lefele van a telefon, hogy kihúzod egy táskából, megfordítod. Tehát, hogy ez a mozgás, ez mennyire szépen elviszi ezt a spotot, miközben nem mondanak benne igazából izgalmasat sem, és maga a termék sem.
Srácok, van egy kérdésem márkaügyileg. Mégpedig az, hogy miért kell egy ilyen telekommunikációs brandnek, vagy egy ilyen telekommunikációs cégnek saját márkás telefon? Miért kell? Ez mire való nekik? Ez plusz pénzt jelent?
Valószínűleg így az egész márkát hozzáférhetőbbé teszi, és nagyon nagy segítség azoknak, akik nem akarnak belemerülni így a telefonválasztás dilemmájába, nem is akarnak túl sokat se költeni, tehát hogy így az sincs, hogy így van nekik iPhone-ra, de viszont azt sem akarják, hogy így böngészgetik így az árlistákat, hogy mibe kerül. Itt van egy készülékajánlat, aminek egyszerűen Telekom a neve, a márkában megbízok, bemegy, és egyszerűen izé vett egy telefont.
Olyan, mint hogyha egy merchandise lenne.
Oké. Tehát itt izé márka a hűséget próbál meg kialakítani. Jó.
Meg egy plusz izétek, egy plusz gesztus, egy plusz támogatás a fogyasztóknak, azoknak a fogyasztóknak, akiket a telefonok világa hidegen hagy.
Oké. Menjünk tovább az eMAG Black Friday-os spotjaira, amit az egész spotsorozatnak a történetét, azt végig nem értettem, szerintem ti se értettétek.
Nem is kapcsolódik annyira egyébként stílusában egymáshoz.
De van egy spot, ami szerintem így a történetmesélés csúcspontja lehet, ez az utolsó spot, amit én az utoljára néztem meg.
Az utolsó előtti a péntek, a Black Friday előtt, ugye?
Igen, tehát hogy ez a spot viszont, mint hogyha elválna az összes többitől, tök jó a iszonyatosan jó ötlet az, hogy behozzák a zenét, egy ilyen óriási acapella kórus vesz részt ebben a spotban, és annyira jó, hogy behozzák a zeneiséget, tehát használják a zenét.
Egyrészt igen, másrészt itt a kórus kapcsán ez a klasszikus görög drámákat látjuk, a kórus mondja el a narratívát, ha még emlékeztek, és szerintem azt is mondhatnánk, hogy talán erre kiemlékszik még az érettségizők, tehát könnyen megvan, hogy a fiatal célcsoport még tudja, hogy mi a kórus. Na, a lényege a spotnak az, hogy a fogyasztó ott bizonytalankodik, aztán hirtelen az van, hogy telefonján keresgél, illetve keresésre ösztönzi a kórus, hiszen az egésznek az az üzenete, hogy ez a keresés élménye. Itt egy kérdés, hogy a fogyasztóban valóban, ami létezik, ők megtalálni szeretnek-e valamit, egy jó ajánlatot, vagy egy terméket, vagy maga a keresés önmagában elég vonzó-e ahhoz, hogy itt beindítson egy jó Black Friday-ezésre. Mindenesetre a spot elég különleges képi hang és egyéb világgal nagyon kilóg az eddigi eMAG-os dolgokból, a rávezető spotokból is, Turán meg is szakítja egy picit, tehát a reklám zajban picit így külön áll. Vajon eleget üzene?
Ha ezt kell elmondani, hogy egy monumentális Black Friday lesz az EMAG-nál, azt szerintem szuperül elmondja. Tehát, hogy tényleg egy ilyen monumentalitást, itt valami nagy dolog készül, erre figyeljél oda, EMAG Black Friday, ezt tök jól súlykolja. Nekem, ami ilyen nehezebb, azt így megérteni, hogy most azt akarja mondani, hogy tök jó dolog keresgélni, vagy tök jó dolog rátalálni, tehát hogy maga tényleg ez a narratívát említetted, Viktor, de én nem találom ebben a narratívát. Ebben egy ilyen nagy érzés, amit miről szintén így az adás előtt beszéltünk, hogy biztos a neuromarketinges mutatók, jelzők, hogyha meg indikátorok nagyon szépen fognak így a görbék, meg grafikonok hullámozni a spot nézése folyamán, de igazából így logikailag, üzenetileg, meg hogy a EMAG márkán valamit építsen, az nincs annyira összerakva. Ez egy nagyon-nagyon emocionálisra fölépített spot.
Na, beszéljünk Kate-ről, a K&H új mesterséges intelligenciájáról, akinek egy posztjára reagált az Erste Bank Georgia. Én szerintem az lesz a legszebb.
Összejönnek?
Ez lesz a legszebb szerintem, hogy a következővel két bank felhívja egymást. Mit szólnátok, srácok, ha ezt a kétet meg a Georgia-t összehoznák, és ez lenne a következő aktivitás. Mert szerintem pazar az ötlet. Ez legalább olyan jó ötlet, mint mikor a KFC ajánlotta a McDonald's-ot, vagy a Burger King a McDonald's-ot, volt valami ilyesmi. Emlékeztek?
Ilyesmi is volt, és emlékszünk még a Lidl és az IKEA húsgolyós aktivitására.
Ezek tök jók. És ez is tök poén.
Mi nagyon szeretjük szerintem ezt, talán mind a hármunk nevével mondhatom, hogy az ilyen fajta ilyen fricska, stílusos beszólogatás, ez nagyon jó. Szerintem egyébként itthon nem is annyira elterjedt, mint ezt mondjuk például a külföldi Twitter csatornákon
láttuk. Elkezdődött, azért.
Tök jól ki van találva, hogy ez itt két mesterséges intelligencia között. Nekem nyilván az a furcsa, hogy alapvetően itt a két banki profil social médiásai bífelik egymást, tehát hogy valamennyire azért...
Akik valószínűleg egyébként együtt isznak sört este, tehát valószínűleg ez egy baráti társaság.
Jó esetben nem egy cég kezeli a két profil, de talán ilyenre is volt már példa. Tehát, hogy valahol itt a két bank társalog egymással, annyira nem jelennek meg benne ezek a mesterséges intelligenciák, tehát maga a George és Kate azért itt a social médiában nincs fönt, tovább vihetnénk talán ebbe az irányba is, hogy karakterekben is.
De tovább is visszük a műsort, ugyanis a Bookline új szlogenekkel és logókkal mutatja meg az olvasás élményét. Nekem ez nagyon katyfaszos volt egyébként, iszonyatosan hangos a zene, nem hallom, nem értem a szöveget, nem tudom, nagyon sok információ van ebben az animációban.
Az animációban is, és hogyha az egész kampányt nézzük, hiszen ez egy nagyon komplex kampányról beszélünk, rengeteg közterülettel, azon belül is hatalmas, óriás plakátok, épülethálók, több üzenettel, digitális CLP, TikTok, az külön megérne egy misét. De az egyébként nagyon bonyolult, és szerintem rátérhetünk részleteiben, de szerintem itt a kevesebb több lett volna ebben az esetben.
És ne vesszünk el még a részletekbe, azért nem, mert azért azt az artdirekciós megfejtést, ami ugye a CityLight-okon jelenik meg, azt mindenképpen méltatni kell, hogy így olyan, mint hogyha így átszakadna a papír, és a Bookline feliratnál ugye a line az résznél szakad át a papír, és mögötte van az, hogy book like, vagy book love, vagy amivel így cserélgetik. Ez szerintem egy nagyon-nagyon klassz és jó artdirekciós ötlet. Ezt a részét nagyon tudom szeretni, és több, ugye ebben a komplex kampányban több olyan kis elem van, ami szintén nagyon-nagyon-nagyon szerethető. A spotra, amire mondtátok, hogy káoszos, azért térjünk arra vissza, hogy az egy elég érdekes kísérlet arra, hogy egy újrafogalmazott, 2022-re újrafogalmazott használati utasítást adjanak a könyvekhez, meg az irodalomhoz. Tehát, hogyha megnézitek azt a szöveget, ami tényleg nehéz követni, van, ahol túl van bonyolítva, próbál menő lenni, stb. De igazából azt próbálja meg elmondani, hogy egy könyvvel, meg így az olvasás élménnyel mi történik 2022-ben, és szerintem ebből a szempontból ez egy tök érdekes kísérlet. Nem biztos, hogy a legjobban van megcsinálva, de figyelemre méltó mindenképpen.
Főleg úgy, hogy rávarták ezt magára a Bookline-ra, tehát hogy egy vonalból indulunk ki, mi lesz belőle, tehát hogy alapvetően ügyesen van ráhajlítva a márkára ez az egész, csak mondom, az egész aktivitás tekintetében éreztük egy picit soknak.
De hát egy szofisztikált célcsoportuk van. Ők fel tudják ezt dolgozni, lehet, hogy az olyan egyszerű reklámosok, mint mi, nem.
Hát vagy én, ugye, aki egyik se, tehát hogy...
Egy egyszerű műsorvezető.
Egy egyszerű média munkás. Megégethetik-e magukat a márkák a Katari VB-n? Na, kiderül ez is pár pillanat múlva.
Rebrief.
Rebriefben vendégünk Nagy Iványi Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség innovációs és szurkolói kapcsolatok osztályvezetője, és ő azért csatlakozott ma hozzánk, hogy kicsit nyugtassuk a kedélyeket a katari foci VB-vel kapcsolatban, vagy ha nem is nyugtassuk, próbáljuk meg egy kicsit tisztán látni abban, hogy az a negatív hírcunami, ami ezzel a foci VB-vel kapcsolatban elért minket, hogyan érinti a focival, sporttal való együttműködéseknek így a jövőjét. Köszöntünk, Márton!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Foci VB van, már tart, beindult a szokásos marketinggőzhenger, főleg a globális márkáknál, csodálatos alkalom kommunikálni, és akár promóciókat, akár mindenféle sporthoz kötődő márkaértékekről gyönyörű filmeket csinálni. Mégis nekünk olyan érzésünk van, mintha nem lenne olyan felhőtlen ez a foci ünnep, mint máskor. Neked személy szerint milyenek az érzéseid? Te mennyire vagy ünnepi hangulatban?
Összességében ebből a szempontból is egy különleges VB ez, amit a FIFA most szervezett. Ugye nyilván ez a téli időzítés, ez egy egészen furcsa érzetet ad ennek a foci VB-nek. Nincs meg az a hangulata, amikor nyáron kiülünk egy sörsátorba, és nagyon sokan együtt nézünk meccset. Ezt most nem lehet ilyen értelemben megcsinálni, tehát ez szerintem alapból ad egyfajta más hozzáállást ez a történethez, mint ahogy nyilván foci kedvelőként én is ilyenkor inkább a bajnokságnak a őszi hajrájára szoktam lelkiekben felkészülni, és akkor ilyen értelemben persze furcsán egyszer csak bejött a válogatott szület után már a VB, tehát egy kicsit rá kellett hangolódni, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért a meccsek, ahogy elindultak, úgy szépen lassan az ember belerázódik, és akkor megszokja, hogy be kell kapcsolni a tévében, és el kell kezdeni nézni a meccseket, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván megvan a saját hangulata ennek az őszi VB-nek, vagy téli VB-nek, de ilyen értelemben szerintem ugyanúgy megmozgatja az embereket, meg aztán szépen bele fogunk rázódni ebbe, ahogy az első kör most már véget is ért, úgy egyre jobban fogunk ráhangolódni erre a tornára.
Az emberjogi kérdésekről is elég sok szó esik a VB kapcsán, a korrupció vádjáról szintén. Az, hogy nagyon sok hír foglalkozik ezekkel a szomorú történetekkel, ez szerinted mennyire zavarja a szurkolókat, és mennyire nyomja rá a bélyegét így erre a VB-re?
Az fontos megemlíteni, hogy mi, mint az MLS nem veszünk részt a tornának a szervezésében, és ilyen értelemben nincs is olyan rálátásunk magára az egész szervezési folyamatra, hogy bármilyen módon részleteket, vagy bármit tudnánk erről mondani. Összességében nyilván ez a VB-t körüllengő közbeszédnek a része, amiről beszélsz, de azt gondolom, hogy abban a pillanatban, ahogy elkezdődnek a mérkőzések, ott a szurkolók azok már a meccsekkel foglalkoznak. Ilyen értelemben is különleges VB, hogy nyilván ez meghatározza a kommunikációját magának a tornának, de azt gondolom, hogy a végén a sport lesz a lényeg, és a focik felül tud emelkedni ezen a közbeszéden, tehát ilyen értelemben a szurkolókat. Én nem gondolom, hogy befolyásolnám mondjuk abban, hogy bekapcsolják-e, vagy követnék-e a saját csapatukat, akik kim vannak a tornán, hogy bármilyen formában elutasítanák a meccsek követését, vagy egyáltalán a tornának a követését.
Akkor te így arra sem számítasz, hogy akár tévénézettségekre, az eseményeknek a média elérésére ezek a dolgok negatív hatással lennének?
Kicsit érdemes hátralépni ebben az egész kérdésben, és egy kicsit a másik oldalt is megvizsgálni, mert a FIFA-nak az a döntése, hogy ilyen típusú kevésbé a futball nagy nemzeteinek az országaiba viszi el a rendezvényeit, az egy stratégiai döntés, amit évek óta láthatóan követ a FIFA is, és az UEFA is részben. Elég csak arra gondolunk, hogy tavaly Albániában volt a konferencia liga döntő. A FIFA kisebb tornáit is olyan környezetbe viszi, amik nem a legnagyobb futballkultúráknak az országai. Magyarországi U20-as csapat is egyszer Új-Zélandon és egyszer Egyiptomban vett részt egy tornán, tehát ilyen értelemben ez a FIFA-nak egy stratégiai döntése, hogy a kisebb, hogy új piaci kopcokat próbáljon meg bevonni a labdarúgás követői közé, és ez összességében egy sikeres stratégia, tehát az látható, hogy a futballnak a hegemóniája így a sportok között az töretlen, és ez fejlődik is. 4 évvel ezelőtt az oroszországi VB kapcsán ugyanúgy voltak mindenféle hát szkeptikus nézetek arról, hogy az hogyan rendeződött, hogy hogyan került oda, és hogyan lett megrendezve. És
de ez most erősebb annál, nem egyébként?
Ez most valóban erősebb, de ott is azt lehetett látni, hogy a számok azt mutatták, hogy bár a döntőnek a nézettsége az alacsonyabb volt, mint a négy évvel korábbi, de összességében a nézettség több embert mozgatott meg, és több ideig is nézték a meccseket az emberek. Tehát ilyen értelemben maga a fejlődés az folyamatos. Egyedi kilengések vannak. Ezt a négy évvel ezelőtt itt például azzal magyarázta a FIFA akkor, hogy mivel nem jutott ki az Egyesült Államok, ezért aztán az Egyesült Államokban a szurkolók azok kevésbé követték a tornát, és ez okozott olyan típusú visszaesést, amit mondjuk az afrikai vagy a közel-keleti csapatoknak a nagyobb száma az nem tudott kompenzálni annyira, hogy ne legyen egy pici visszaesés a nézettségben. Tehát ilyen értelemben maga a koncepció az egy stratégiai döntés, tehát ilyen az most nyilván a FIFA dönti el, hogy ez neki jó irány vagy nem jó irány. A másik oldalon meg értelemszerűen azzal a döntéssel, hogy ezt ilyen környezetbe viszik, ilyen országokban, ugye látjuk Dél-Afrika, távol-kelet, közel-kelet, azzal kilép a komfortzónájából. Nyilván Németországban vagy Angliában bármikor nagyon kényelmesen meg lehet rendezni egy ilyen tornát, és az tényleg az abszolút otthona a labdarúgásnak. Így viszont egy komfortzónán kívüli rendezéssel, akár úgy, hogy az időben is eltolják egy fél évvel a rendezést, esetleg új piacokat tudnak bevonni, tehát ez pedig egy másik fajta gondolkodásmód.
Térjünk át egy kicsit így a márkák és a foci viszonyára, meg a szponzorációkra. Először is én azokról a márkákról kérdezném meg a véleményedet, mint például ugye a Brewdognak volt egy londoni kampánya, ami gyakorlatilag tényleg a katari szervezés által elkövetett visszásságokról, bűnökről szólt, vagy a Hammel, amelyik kifejezetten csinált egy olyan meszt, ami a játékosoknak, amelyik így ugye szintén a vendégmunkások rossz munkakörülményeire utalt. Mi a véleményed azokról a márkákról, akik éppen erre építették föl a kommunikációjukat?
Ez is egy nagyon nehéz kérdés, olyan értelemben, hogy nagyon sok mindent hallottunk erről a szervezésről, meg ezekről a problémákról, de nagyon kevés a konkrétum, nagyon sok féle információ érkezik meg ezzel kapcsolatban. A márkák azt szerintem nagyon-nagyon jól megtalálták, hogy ez a közbeszéd része, tehát ez a tornával való kommunikációnak a része, és ez ebből nagyon jó kampányokat lehet készíteni. Nyilván ennek van egy bizonyos kiállása, ahogy ott van a Brewdognak is van olyan terméke, aminek a bevételéből olyan szervezeteket támogat, amelyik emberjogi kérdésekben tesznek lépéseket. De azért a másik oldalon egy tényleg olyan jó figyelemfelhívó történet, ami nagyon sok emberhez tudja eljutatni az adott márkát. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó érzékkel választott kampány téma, és mind a két említett márka jól is fogta meg a marketing vagy kommunikáció szempontból jól fogta meg ezt a kérdést.
Mit tanácsolsz általában egyet hátralépve a hazai marketingeseknek, szponzorációs szakembereknek, amikor tényleg, ahogy mondtad, van ez a trend, hogy a UEFA, FIFA más értékeket központba helyező uralkodóházakkal, országokkal teremt kapcsolatot és ott szervez bajnokságot. Mit tesz ilyenkor a tapasztalt és óvatos szponzorációs szakember vagy marketinges?
Nyilván az márkától is függ, hogy milyen bevállalós, vagy mennyire széles skálán mozog az ilyen értelemben a konzervatív és a jobban bevállalós értékek között. Azt gondolom egyébként, hogy az ilyen, ennek az egész stratégiai lépésnek, amiről beszéltünk, alapból egy rosszabb sajtója van, mert nyilván egy németországi rendezés az makulátlan tud lenni, és egy olyan környezetben, ahol meg frissen kell stadionokat építeni, legyen ez bárhol az ország vagy a világban, az okozhat olyan fennakadásokat, amikkel nem számoltak, de ezt láttuk akkor, amikor akár EB-t rendeztek Lengyelországban vagy Ukrajnában, tehát ott is voltak azért olyan dolgok, amik nem voltak tökéletesek ahhoz képest, hogyha mondjuk Németországban meglévő stadionokban rendeznénk egy ilyen, vagy rendezne a FIFA vagy az UEFA egy ilyen tornát. Alapvetően azt gondolom, amit az első kérdésnél beszéltünk, hogy a futball népszerűségét ez nem befolyásolja jelentősen, tehát nem történik meg az, hogy most óvatoskodni kellene azzal, hogy egy VB-nek az eseményeit az bármilyen módon egy márka megpróbálja meglovagolni, sőt azt gondolom, hogy az eredmények, bár ugye a FIFA szokott nézettségi jelentéseket kiadni, nyilván az első kör után fog most majd a napokban kiadni az első ilyen jelentést. Én azt gondolom, hogy összességében a végén nem lesz olyan visszaesés, ami jelentős lenne, tehát a szurkolók azok a végén el tudnak, hát a focira fognak fókuszálni, és ilyen értelemben követni fogják a tornát, tehát nem okoz ez olyan típusú fejtörést, hogy emiatt aztán nem volna érdemes bármilyen módon az ilyen jellegű futball hullámra felülni, és ezt megpróbálni a márkák építésére használni.
Zárszóként beszéljünk az egyik legsúlyosabb vádról röviden, ez ugye a korrupció vádja, ami körbelengi a FIFA-t. Vajon a korrupció az ugyanígy ott lebege majd, meg ott lesz így a FIFA körül a jövőben, ahogy a doping az megbélyegezte valamennyire a kerékpársportot?
Először is az nagyon fontos, hogy arról beszélünk, hogy ha van korrupció, vagy hogyha volt ebben korrupció, és ez bebizonyosodik, akkor ez egy nagyon súlyos vád, és annak meg kell, hogy legyen a felelőssége vonása, tehát nyilván ez nem lehet semmilyen módon eltűrni azt, hogy bármilyen módon korrupció lengje körül a bármelyik szervezetnek a működését. Szerintem a szurkolók körében ez egy elválasztott dolog, tehát az lehet, hogy ez körbelengi most ezt az egész tornát, de a végén a brazil szurkolók nem törődnek most ma reggel azzal, hogy került Katarba ez a VB, hanem sokkal inkább azzal törődnek, hogy sikerült nyerni tegnap Szerbia ellen.
Nagy Iványi Márton, köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Egy hét múlva pedig ismét lesz Rebrief, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.